hallgassák meg, kedves testvéreim, templom szentelési emlékünnepünkön Isten igéjét, János evangéliumából, a 15. fejezet 9. versétől kezdve a következőképpen. Jézus ezt mondja: ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm teljes legyen bennetek. Teljessé legyen bennetek. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Lehet, hogy leminősítésnek érezzük azt, hogyha így fejezzük ki magunkat, hogy Jézus a barátom. Hiszen megszoktuk, hogy Jézus inkább Úrnak, megváltónak, királynak, és még sorolhatnánk a különböző neveit, így jelezzük az ő hatalmát, nagyságát, vagy olykor nagyon kedves is számunkra az, amikor valaki úgy említi Jézust, hogy ő az én főnököm, a főnököm nem engedi ezt vagy azt, a gazdám nem engedi, vagy elhíresültek bizonyos történetek, amelyek arról szólnak, hogy még a múlt rendszerben hogyan vittek véghez merész dolgokat hívő testvérek olyan módon, hogy azt mondták bizonyos szinteken, hogy felsőbb helyről küldtek, és felsőbb helyről ezt az utasítást adták, gondolván Istenre, a legfelsőbb helyre. Mégis nem csak így gondolhatunk Jézusra, hanem úgy is, hogy ő a barátunk. Mai ünnepnapon ezt szeretné Jézus elénk hozni, hogy ő a barátunk. A barátságban nincsen kényszer. A főnök utasításait be kell tartani. Barátnak viszont nem azért tartjuk meg a tanácsait, mert kötelező, hanem azért, mert hiszek neki, mert bízok benne. És már talán érezzük, hogy miért olyan fontos a barátságnak a hasonlata az Istennel való kapcsolatunkhoz. Hiszen az Istennel való kapcsolatunkat is a benne való hit és a bizalom kell, hogy motiválja. A valós helyzetet sokkal jobban kifejezi az Úr és a szolga, sőt, az Úr és a rabszolga kapcsolat. Hiszen valójában mi ennyire mélyen vagyunk, és Isten ennyire fölöttünk van. De a belső viszonyulást sokkal jobban kifejezi a barátság. Mert Isten úgy lép hozzád, és úgy lép tanítványaihoz is, mint barát. Milyen is ez a barátság? Azt gondolom, hogy azért nem nagyon tudjuk átélni, mert egymás közötti kapcsolatainkból is nagyon hiányzik a barátság. Alig-alig tudok nevezni valakit, aki azt mondja, hogy neki van igazi barátja. Ha azt mondjuk, hogy egyik barátunk ezt vagy azt mondta, az legfeljebb csak azt jelenti sok esetben olyan valaki, akivel többet szoktam beszélgetni, mint másokkal. Vagy jobban ismerem egy picikét, mint a másikat. De igazában nem a barátunk. Nem olyan, akivel mindent megosztunk, aki előtt nyitott könyv lennénk. Vagy hasonlóképpen mondhatnánk azt, hogy a testvér megnevezés is meglehetősen devalválódott. Nem csak családi kapcsolatokban, úgyis, de a hittestvéri kapcsolatokban is. Mostanában veszem észre, figyelek fel rá, hogy lelkészi körökben is egyre többen kerülik a testvér kifejezést. mondják azt, hogy lelkész testvér, azt mondják, hogy kedves kolléga. Ami igaz, és talán becsülendő mondjuk egy ilyen kifejezés, mert érzékelteti, hogy valami nagy baj van. Nem tudom testvéren tekinteni a másikat. És lehetne aztán sorolni sok plusz mindent, ami szintén arra utal, hogy baj van egyházi szokásainkkal, cselekményeinkkel, kiüresedtek. Nem csak a barát, vagy a testvér kifejezés, hanem mondjuk a erős vár a műzeni köszönés is, de nagyon ritkán gondolunk bele arra, hogy valóban erős vár a műzenünk. Vagy miért korlátozódik ez hívő és lelkész közötti kapcsolatra? Miért nincsen meg, miért nem olyan természetes hívő közötti köszönésben? Erős vár a műzenünk. Vagy amikor kimondjuk azt, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Milyen kevéssé gondolunk abba bele, hogy itt a legnagyobb hatalomnak a segítségű hívása történt meg. Az énekünkben is szóba jött sok-sok minden. A keresztelőkút, ami azt hirdeti, hogy életed már Isten élet. Az oltár, amely azt hirdeti, hogy Jézus elveszi bűnödött vétked, szószék, és azt mondja, hogy az Úr van itt. Mennyire jó lenne, hogyha nem csak kiüresedett szokások lennének ezek, keresztelő alkalmával, az oltár, bármilyen családi esemény alkalmával, esküvő megemlékezés alkalmával, hanem valódi hely, ahol Isten áldásával lehet találkozni. Nagyon nagy veszély az, ami az elmúlt héten elhangzott, hogy bizony sokszor ezen a szinten játszunk gyülekezetesdit. És azért szól hozzánk most a barátságával, azért hozza elénk a barátságnak a képét az ő fiával kapcsolatban, hogy 74 éves templomunkban újra minden valódi és élő legyen, és ne formaság. Ne azt érezzük, hogy ismét valamit meg kell tenni, hanem azt érezzük, hogy ismét szabad valamit megtenni. Ismét szabad komolyan venni mindazt, amit hirdetnek a templomban lévő dolgaink. Ismét érezzük meg, hogy nem a formának van fontossága, hanem a mögötte húzódó tartalomra. Éppen ezért, hogyha valaki elkezd vitatkozni velem, hogy most akkor a keresztelő kút az most helyes-e vagy nem helyes, mert gyerekkorban kell keresztelni, vagy felnőtt korban kell bemeríteni, akkor azt mondom, hogy ne a formaságon csámcsogjunk. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy barátoddá lesz-e Jézus. Akár kisgyerekkorodban kereszteltek meg, akár felnőtt korodban. Barátság magasabb szintű a főnök beosztott kapcsolatnál. Tudni, a barátságnál mindig a másik kerül előtérbe, érte cselekszünk, már hogyha barátságról van szó. Igazi egységbe kerülhetünk azzal, akivel barátok vagyunk. A főnök beosztott kapcsolatában ez nem történhet meg. Csupán érdek kapcsolat lehetséges. Csupán munkakapcsolat lehetséges. Barátság, ennél jóval tovább megy. És kialakul a természetesen munkakapcsolatban állók között is. De hogyha csak munkakapcsolat van, akkor azt az érdekek, azt a kapcsolatot átszínezhetik. Mert a főnök megszabadulhat a beosztottjától, vagy a beosztott szabadulhat meg a főnökétől. Úgyhogy elmegy, vagy bármilyen más módon. Úgy, ahogyan az ember megteszi ezt Istennel. Úgy, ahogyan ezt mi megtesszük. Félreállítjuk az Isten, mert nem jó főnök, mondjuk mi. Nekünk nem tesszük az, amit ő mond. Nem tesznek a parancsolatai, Jézusnak tesztettek, és ezért mondja, hogy ő mindig megtartotta az ő parancsolatait. Isten, aki büntet, aki számunkér, aki követel. De ő a barátunk akar lenni, ezért könyörög most hozzánk. Barát akar lenni, aki ad, aki még az életét is odaadja érte. A kérdésem az, hogy hol romlott el a mi gondolkodásmódunk. Miért várunk egy barátban csupán valami titkos vagy nyílt segítőt, aki az adott pillanatban kihúzhat a csávából? Miért kérünk annyit, hogy mennyit adjunk most a másiknak, és mi az, amit visszakapok majd tőle, és mikor kapom már vissza? Vagy hogyha kaptam valakitől valamit, akkor miért azon morfondírozok, hogy mikor adom már meg, mikor adom már vissza, mert ez így illik, mert kötelességem van. És mikor lesz már belső indulattá? 1980. március 24-én San Salvadorban egy szentmise közben lőtték le Oscar Romero-t, San Salvadori érseket. Az az érseket, aki ott San Salvadorban nagyon sok szegénynek a szószólója volt. Természetesen bíráltak azokat a helyi kiskirályokat, akik kihasználták az ott élő szegény indiánokat. Azok természetesen többször meg is fenyegették ezért. De ő úgy viselkedett, mint ezeknek a barátja. Felemelte a szavát a fedbörtönzésekre, a kínzásokkal, a kivégzéssel szemben. És aztán az egyik katona a nyitott templomajtón keresztül lőtte le. Temetésére 80 ezer mezitlábas indián ment el. Fontosnak tartotta, hogy barátja legyen. Ne csak lelki pásztor, a barátja legyen azoknak, akik hallgatják. De nekünk hol romlott ez a szemléletünk? Még egy másik gondolat, ami talán közelebb vihet, hogy hol romlott el a szemlélet. Mindannyian láthatunk egy dokumentumfilmet, ami azt hiszem, hogy aki lát, aznak felkavarta szívét a gyermekkatonákról, akikről elmondták azok az afrikai, meg dél-amerikai vezérek, hogy azért alkalmazzák őket, mert sokkal megbízhatóbbak, mint a felnőttek. Nem gondolkodnak, játéknak veszik a dolgot, minden gondolkodás nélkül végrehajtanak. Az engedelmesség számukra teljes. Nincs mit átgondolni. Ők úgy vannak beprogramozva, hogy mindazt végrehajtják, amit hallanak. Mert az ő vezérük, az ő apjuk és az anyjuk, akiktől el lettek szakítva, és robotokká lettek. Úgy, mint annak idején a janicsárok. Őket is elszakították a szüleiktől, és bizony beprogramozták őket a katonáskodásra. Kisgyermekeket csonkítanak meg, terhesnőt látnak, és fogadást tesznek, hogy fiú van-e, vagy lány a potiban, és utána felnyitják, és megnézik, ki győzött. Egész idáig megy ez a kegyetlenkedés. Úgy annyira, hogy az UNICEF-nek a képviselője azt mondta, a gonoszság teológiai problémájával állunk itt szemben, és nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük. Ez egy nagyon fontos megállapítás volt. Teológiai problémája van a gonoszságnak. És éppen ezért nem csak Afrikában jelentkezik ez, hanem nagyon jól működő, sőt a legrégebben működő demokráciákban is. Nincs kivétel, ott is bűnös emberek vannak. Az Egyesült Királyságban 16 éves korban küldenek már háborúba gyerekeket. Angliából. Nem Ugandában, Angliában. Teológiai problémával állunk szemben, amit így fejez ki a Szentírás, így fejez ki Dávid, hogy bűnben fogantattam már anyám méhétől kezdve. Bűn olyan, mint egy vírus, amely átprogramozza a mi testünket, életünket, A vírus rátapad a gazdasejtre, átprogramozza a génjeit, és arra kényszeríti a gazdasejtet, hogy hozzá hasonló sejteket hozzon létre, és elburjánzik. A bűn ezt teszi. Ezek a gyerekek Ugandában például nem tudják azt, hogy mit jelent az, hogy béke. Tehát nem volt olyan időszak az életükben, amikor a békét megtapasztalhatták volna. Ilyen súlyos a mi helyzetünk is. Bűnben születünk meg, és nem tudjuk milyen, nem tudjuk elképzelni sem, milyen az, amit az Isten ígér, milyen is az az Isten országa, milyen is az a békesség, amelyet Jézus tud adni, milyen is az a barátság, amelyet Jézus itt akar adni nekünk. El sem tudjuk képzelni. És ő éppen ezért adja az életét értünk, mert ezt a folyamatot csak is az öldöklés állíthatja meg. Azt, hogyha megöldökli Jézus a minket tönkre tévő bűnt. Hogyha a fejére tapos a minket tönkre tévő gonosznak. Jézus a barátunk, az életét adta. És hogyha elfogadjuk, akkor beköltözik a mi életünkbe. És állandó harcot kell ezek után is folytatnunk. A megfertőződött, idézőbe teszem, gazdasejtek ellen, amelyek bennünk vannak, amelyeket újból és újból ki kell tisztítani. Amikor most ünnepeljük Szentfónk 74. évfordulóját, akkor arra is gondoljunk, hogy hány éve templom a mi szívünk és a mi életünk. Tudni, ez a templom azért áll fenn, hogy mi magunk templommá legyünk, a Szentlélek templomává. Vegyük számba ezt is. És vegyük számba azt is, hogy legyünk ismét élő és baráti kapcsolatban Jézussal. Hogyan? Milyen egy ilyen baráti kapcsolat? Jézus korában, és még utána is, az uralkodók a barátaikat beengedték a lakásukba, sőt, még a háló szobájukba is bejáratosak voltak, és reggel először a barátaikkal konzultáltak. A barátaikkal beszélték meg a nap előttük lévő eseményei, tanácsot kértek tőlük. Nem a minisztereiktől, a barátaiktól. Tudták, mi a különbség. Jézus erre kér bennünket is. Mi is őt hívjuk be a legbensőbb szobánkba, szívünk legmélyére, és tőle kérjünk, és fogadjunk el tanácsot. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, szeretném megköszönni neked azt a 74 évet, amely ebben a templomban van. Szeretném megköszönni azokat az éveket, amelyeket egyedül neked köszönhetünk, amelyeket veled élhettünk. Szeretnénk arra is kérni, hogy újíts meg bennünket, az, hogy újból élővé váljon a veled való kapcsolat minden területen, minden szinten. A formaságok teljenek meg élettel, azok a formaságok, amelyek nem kelthetők új életre. Azok helyett más legyen, ami élhet bennünket. Kérünk téged, így állj meg bennünket, vezess utas utat, vagy baráti tanácsot. Ámen.